Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oldja Nemese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel Maillard nővér a Rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből. Mai adásunkban Júliával, egy francia kislánnyal ismerkedhetünk meg, miután meghallgattuk a szűzanya üzenetét. Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy belássátok, szeretet nélkül nem érthetitek meg, hogy Istennek az első helyen kell lennie az életetekben. Ezért, gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy ne emberi szeretettel, hanem Isten szeretetével szeressetek. Így életetek szebb és önzetlen lesz. Megértitek majd, hogy Isten a legegyszerűbb módon szeretetből adja magát nektek. Marseille-től nem messze, Saint-André kisvárosa fenségesen emelkedik ki az illatos dombok közül, amelyeknek titkát csak Provence ismeri. A Porta család a természet ritmusához igazodva éldegélt itt. A 14 éves Júlia szeretett a város terén ugróiskolázni. Lenyűgöző szépségét hiába is próbálta volna leplezni. Hosszú fekete haja hullámai csak úgy táncoltak fürge ugrásai ritmusára. A 17 éves Gaston nem tudta megállni, hogy hosszan meg ne csodálja. Milyen gyönyörű, milyen kecses! Azonnal járni szeretett volna vele. Bátorságát összeszedve odament a lányhoz, cukorral kínálta, és ahogy első tétova szavait eldadogta, csodás szerelmi történet vette kezdetét. Nem sokkal később ígéretet tettek, hogy egymáséi lesznek. Az első világháború előtti Franciaországban a fiatalok még lassan kétszelidítették meg szívüket, az emberi természet nyugalmas és mély ritmusa szerint. Akkoriban az attól való félelemnek, hogy egyszeri használat után eldobnak, még mielőtt személyiséged igazán felfedezhették volna, még csak híre sem volt. Júlia elrabolta Gaston szívét. De 14 és 17 évesen az ember még nagyon fiatal. Muszáj volt tehát még egy kis érettségre szert tenniük, és érzelmeiket az idő tűzpróbája alá vetniük. A szülők kérésére a fiatalok kivárták, míg Júlia elérte a felnőtt kort, ami a 21. életévet jelentette. Mielőtt kimondták volna az igent, a törvény és Isten előtt. Gastonból kitűnő, ügyeskezű asztalos lett, bármit el tudott készíteni. A családi vállalkozást boldogan vitte. Esténként harmonika játékával derítette fel családja és barátai szívét, akik háza portájánál gyűltek össze. Ebben az egyszerű, egészséges, szeretetteljes közegben két gyermekük látta meg a napvilágot. A fiatal házasok örömmel fogadták el az élet minden dolgát úgy, ahogy kapták. Ki gondolta volna, micsoda könyörtelen felhő gyülemlik kék égboltjuk szélén. Kitört a háború. A környék összes fiatal férfiának be kellett vonulnia a seregbe. A hadkötelezettek ezres tömegekben hagyták el a Rhône-völgyet, és szálltak szembe az ellenséggel a német-francia határon. Gastont is behívták, ő azonban nem ment. Hogyan is hagyhatná itt feleségét és két gyermekét, házanépét, akikhez annyi gyengét szál fűzi? A háború azonban nem ismert irgalmat. Egy nap eljöttek Gastonért, hogy erővel vigyék el, bilincsbe verve. Megbüntették, mint dezertőrt. A két gyermek keservesen sírt. A kétségbe esetten tiltakozó Júliába akkorát rúgtak, hogy az asszony sírva a falnak csapódott. Ezt követően egyetlen szó nélkül mindelmentek, akárcsak egy erős széllökés. Júlia boldogsága, mint egy villámcsapás, szerte foszlott. A vidám családi házra hasogató üresség ereszkedett. Júlia felkelt, a két halálra rémül gyermek döbbent tekintete előtt. Zúgott a feje, de leginkább szívét ragadta el a szédülés. Vajon ez most csak egy rémálom, és nem sokára felébred Gaston csókjára? közös életük pedig nyugodtan folytatódik tovább? A szalomban, mintha mi sem történt volna, a falióra ütött egyet. Innentől kezdve minden egyes ütés a gyötrelmek óráit jelezte. Gaston nem tért vissza. Akkor még nem voltak családi segélyek, így Julia kénytelen volt munka után nézni. Gazdag polgároknál talált munkát, akik a legalantasabb feladatokkal bízták meg. A család rosszul bánt vele, megvetette, igyekezett kihasználni, neki pedig hatalmas erőt kellett vennie magán ahhoz, hogy kitartson. Nem volt más választása. Gaston nem telefonált, nem írt. Azt sem tudták, hol lehet, de sejtették, hogy a lotaringiai lövészárkok egyikében vesztegelhet. Julia minden antennáját beízította, akár csak valami kém. A frontról érkező legkisebb hír sem került el a figyelmét. A lövészárkok? Ó, jaj, a helyzet kilátástalanabb, mint gondolták. A férfiak százával esnek el. A dolgok egy helyben állnak, az ellátás kritikán aluli, és sok katona éjjel-nappal ezekben a nyomorúságos zugokban rostokol. Ott északon pedig farkas ordító hideg van. A szomorú hírek késként hasítottak Julia szívébe. És mégis a drámai helyzet közepette Gastonnal való egységét valóságosabbnak élte meg, mint valaha. Mivel egyáltalán semmit nem tehetett, hogy segítsen rajta, még csak szeretetét sem fejezhette ki felé, hogy bátorítsa, szíve egyszerűségében mégis módot talált arra, hogy a szavakon és a földi korlátokon túlszárnyalva együtt lehessen férjével. Ó, a szeretet kreativitása! Egy téli estén, amint a misztrál szél a kövezetet verdeste és a szerény faajtókat remegtette, Julia szobája jéghideg kövezetére feküdt. Igen, mostantól itt fog aludni, francia ágya lábánál, amíg Gaston vissza nem tér. Ha férje megfagy a lövészárokban a hó alatt, akkor ő is megfagy vele együtt, ő érte. Férje egész éjszakán át vacog? Nincs semmije? Éhezik? Istentől fogva, innentől fogva én is ezt teszem, gondolta Julia. Vele és érte. Egy test, egy szív. A két kisgyerek hamarosan felfigyelt Julia éjjeli vezekléseire. De mama, jöttek oda hozzá kérdő tekintettel, rémülten a szokatlan viselkedés láttam. Julia nem volt a szavak embere. Okos szűkszavúsággal nyugtatta meg gyermekeit. A gyerekek pedig, akik túl kicsik voltak ahhoz, hogy ne értsék meg a helyzetet, a gyerekek ugyanis tudtukon kívül mind misztikusok, azonnal felfogták, hogy ez az áldozat micsoda szeretet által jött létre. Gondolkodás nélkül követték anyjuk példáját. Azért, hogy olyanok legyünk, mint a papa, erősítették egymást, mielőtt a hideg kőre feküdtek. A kőpadló oltárrá vált. Olyan oltárrá, ahol minden egyes éjjel a szeretet újabb és újabb szentmiséjét mutatták be. Olyan oltárrá, melynek áldozata önmagáról megfeledkezve szállt Isten felé. A szeretet számára ugyanis semmi nem jelent áldozatot. 1918. november 11-én megkötötték a fegyverszünetet, a háborúnak vége lett. A katonák szerény maradéka hazatért Provence-ba. A béke azonban véres béke volt. Szent André gyászos kunyhóiból sírás és fájdalom szavai hallatszottak. Fiak, apák, testvérek estek el a háborúban. Ez év novemberének egyik estéjén Julia zokogva nyitotta ki szobája nagy szekrényét. Kezei remegtek az izgatottságtól. Meg kellett találnia a finom lemből szőtt asztalterítőt és a szép ágytakarót, amelyet még anyja hímzett neki nászajándékba. Gondosan kivasalta őket, mert ez az este más, mint a többi. Gaston visszatért. Egyike volt szakasza kevés túlélőinek, és visszajött, már a gyerekekkel játszik a ház előtt. Julia hosszú szentmiséje meghozta a gyümölcsét. Szerény mindennapi felajánlását Isten elfogadta, és megvédte szeretett férjét. Gaston visszatért. Műsorunk végén elköszönök Önöktől. Áldott szép napot kívánok minden hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!